Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozom, hogy a hatalmon lévők tudják, hogy vállalják a béke felelősségét, kockázatát és becsületét, és tudják, hogyan kerüljék el a háború veszélyét, szégyenét és abszurditását. Imádkozom, hogy féljenek a lelkiismeret, a történelem és Isten ítéletétől, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyar családok kulcs szerepet játszanak a demenciával élő idősek ellátásában is. A kormány és a civil szervezetek ezért kiemelt figyelmet fordítanak a gondozó családtagok támogatására. Tájékoztatta a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért a távirati irodát. Az intézet az Idősek Világnapja alkalmából kiadott közleményében hangsúlyozta. Magyarországon elismerés övezi az időseket, akik meghatározó szerepet játszanak a mindennapjainkban. Felidézték. A kormány 2010 óta számos lépést tett az idősek fizikai és szellemi egészségének megőrzése érdekében. Az eddigi intézkedéseknek köszönhetően egyre többen, egyre idősebb kort érnek meg, sőt az egészségben eltöltött életéveik száma is egyre magasabb, tették hozzá. A férfiak körében 65 évesen egészségesen várható átlagos élettartam 2023-ban 7,1 év, míg a nők körében 7,8 év volt. Ez a férfiak körében 1,6, a nőknél 1,8 évvel magasabb, mint amennyi 2010-ben volt, ismertették. Gerilla akciókkal hívja fel a figyelmet a kórházba hagyott csecsemők ügyére és az országos nevelőszülő hiányra az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa október 7-én az Állami Gondoskodásban élő gyermekek napján, közölte az alapítvány a távirati irodával. Közleményükben azt írták, hogy kritikus a helyzet a gyermekvédelemben, az országos nevelőszülő hiány miatt több száz újszülött elhelyezése megoldhatatlan. Kórházi információk szerint az újszülöttek egy része akár 4-12 hónapot is egészségügyi intézményekben tölt, sokszor egyikből a másikba helyezik őket szabad férőhely függvényében, hívták fel a figyelmet. Hozzátették, a babák életük első hónapjait, aminek a kapcsolódásról, érintésről, ingerek megismeréséről kellene szólnia, egy kórházi rácsoságyban fekve töltik egyedül. Nem tesz javaslatot főpolgármester helyettes személyére a fővárosi közgyűlés pénteki alakuló ülésén a főpolgármester. Ezt maga Karácsony Gergely jelentette be a Városházán megtartott sajtótájékoztatóján. Azt közölte, hajlandó lett volna támogatni Vitézi Dávid korábbi főpolgármester jelölt helyettesi kinevezését abban az esetben, ha sikerül többséget alkotni Kis Ambrus kinevezése mellett is, ám erre nem lát esélyt. Ebben a helyzetben az elmúlt 5 évben a főpolgármester helyettesi posztot betöltő Kis Ambrust kinevezte egy újonnan létrehozott pozícióba a fővárosi önkormányzat főigazgatójává, amelynek keretében Kis Ambrus ugyanazokat a feladatokat látja el, mint korábban főpolgármester helyettesként, tette hozzá. Együttműködési megállapodást írt alá a Hungaro Control ZRT és a Budapest Airport ZRT Budapesten. Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára, a Budapest Airport ZRT igazgatóságának elnöke az aláírás ünnepséggel hangsúlyozta. A két társaság stratégiai jelentőségű együttműködést kötött, amely oda vezet, hogy a légi közlekedésben magasabb szintű utasélményt, ügyfélkiszolgálást tudnak biztosítani. végül az időjárásról. Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Északnyugat felől egyre több felé, elsősorban az ország északnyugati felében számíthatunk esőre, záporra. A Dél-Dunántúlon délután az ég is megdörrenhet. Elsősorban a Dunántúl északi és középső részein várható nagyobb mennyiségű csapadék, míg a Tiszántúlon és a déli tájakon estig maradhatnak szárazabb területek. Az élénk délkeleti szelet időnként erős széllökések kísérhetik. Késő délutántól északnyugatira fordul az áramlás. A maximum hőmérséklet általában 13 és 19 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hidegebb, míg délen ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreket hallottak.
Mai műsorunkban második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem nyomába eredünk. Hogyha az ő nevét halljuk, talán nem mindenkinek jut eszébe az, hogy a szlovák-magyar határtól alig 5 kilométerre Borsiban született. Nagy Zsuzsanna, a Borsi Rákóczi kastély igazgatója, múzeumvezetője kalauzol bennünket a következő percekben.
Belépve igazából Rákóczi Ferenc gondolataival találkozhatnak a látogatók. Ez az első, ami vezérvonalként megmutatja azt a kiállításnak, azt az útvonalát is, ahonnan indulni kellene, mert hogy úgy gondoltuk, hogy Rákóczinek a szellemisége az egy nagyon-nagyon fontos a számunkra, és hogy nem csak az ő személyisége, hanem ez tulajdonképpen az ő öröksége is, amit a családjától hoz, és ennek a kontextusába helyeztük bele, helyeződött bele maga a kiállítás is. Úgyhogy első lépésként ezzel találkoznak, aztán pedig Roland Kutyussal, aki a fejedelemnek az egyik őrző védőszolgálója volt éjszakánként, nagy valószínűséggel Munkácsvárjában és nem itt a térségünkben, viszont ha Munkácsvárjában jól megőrizte a fejedelmet, itt meg akkor egy új kiállítást tökéletesen meg tud őrizni, és vigyáz ránk, és hát igazából a gyerekek, fiataloknak nagy kedvence, úgyhogy jó fényes is már a feje, mert sokan megsimogatják. De maga a történet igazából egy legendával kezdődik, és a legenda és a valóság közötti párhuzamnak a húzásával, mert hogy a legenda arról szól, hogy Zrínyi Ilona véletlenül, ugye Munkács és Patakvárja között közlekedve éppen hirtelen itt jönnek rá a szülési fájdalmak, és akkor úgy állnak meg Borsiban, így születik itt Rákóczi Ferenc. A valóság pedig ennek azért kicsit ellentmond, bár nagyon-nagyon szeretjük a meséket, ezt mindenképpen tovább kell mesélni, erre mindenkit buzdítunk, azokat el kell mondani. Viszont a valóság az azt mutatja, hogy azért erre elég komolyan készültek, és hosszabb ideig tart, amíg tartózkodnak itt Borsiban, tehát hogy a születés előtti felkészülési időszak az egy jó fél év, míg ők itt vannak, és akkor a születés után egy-két nappal tulajdonképpen tovább is mennek. Maga a kiállításnak a további része azt a képet bontja ki, hogy milyen lehetett az élet itt a kastélyban, itt a településen, abban az időszakban, amikor Rákóczi Ferenc születik, illetve egy kicsit nagyobb képet, hogy hogyan is nézett ki Európa 1676-ban Rákóczi Ferenc születésekor. Tehát, hogy egy kicsit így elhelyezzük térben és időben az embereket, és utána Rákóczi Ferencnek az életével foglalkozik tovább. Picit azért másképp, mint ahol más helyeken, és ez az interaktivitás, illetve maga a gondolatnak a közlése valószínűleg újszerű, mert mi úgy látjuk, hogy nagyon szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt.
Megvan akkor a különlegessége itt a kiállításnak, hogy nem csak a fejedelem születésétől, gyermekkorától vezet bennünket végig, hanem sokkal komplexebb ennek a kiállításnak az anyaga.
látjuk majd azokat a dolgokat magunk körül, ami megmutatja nem csak a politikai, hanem az irodalomban, a tudományban, a művelődésben lévő fejlesztéseket, vagy éppen megalakult, vagy éppen létrejövő, vagy éppen akkor kezdik használatba venni ezeket a dolgokat. Ezeket is látjuk majd magunk körül. Jelen pillanatban mi most egy olyan teremben vagyunk, ami azt magyarázza, hogy miért pont Borsiban születik Rákóczi Ferenc, hanem ez a kedvenc váruk, illetve az, hogy hogyan építkeztek akkoriban az emberek, tehát hogy itt is egy picit szélesebb kontextus, mit honnan hoznak, milyen szakemberek vannak itt tulajdonképpen ebben az időszakban. És azt is látjuk, hogy Borsinak a vára, illetve ez a kastély tulajdonképpen, hát néhány évet áll fenn, felújítottan, felépítetten, amikor Rákóczi Ferenc születés előtt elkészül, és a születését követően 2 évvel pedig felégetik. Tehát egy nagyon rövid időszak az, amikor a fejedelem tulajdonképpen élvezheti magát a kastélyt abban a szépségében, ahogy a késői reneszánsz képe kialakul. A korábbiakban azért Lóránffy Zsuzsanna és a Györgyök, ők egy picit tovább élvezik, illetve hosszabban élvezik magát a kastélyt, meg az építését is és az építkezését is. És persze a gyerekek játszhatnak, szórakozhatnak, és ami a manapság nagyon-nagyon fontos, megérinthetik, megfoghatják, akár odébb tehetik, vagy megtervezhetik egy-egy szobáját a kastélynak, hogy hogyan nézzen ki, mert ugye 4 inventárium is található, hogy hogyan nézett ki a berendezés, van egy elképzelés is, hogy hogyan nézhetett ki ezek alapján, és van egy játék is, amit ők saját maguk rendeznek akkor be szobaként.
Pár szóval be tudnál mutatni, hogy milyen használati tárgyak voltak a 17.-18. század elején Rákóczi korában, és itt a múzeumban mi az, ami megtalálható?
A legfontosabb, illetve a legtöbbet használt tárgyakat, azt láthatjuk egy tárlóban. Itt ugye a porcelánról, az ónkupáról, a főzéshez szükséges eszközökről, vagy ami Borsiban nagyon fontos volt, a savanyított káposztához szükséges eszközökről, mert ugye amiben tárolták őket, amiben készítették, ezek nagyon fontosak voltak, tekintve, hogy Borsi lakossága nem volt az a iszonyatosan gazdag lakos, és emiatt a savanyított káposzta, az tulajdonképpen heti legalább 2 alkalommal asztalra kerül, mert hogy ez a legkönnyebben hozzáférhető, tehát ez egy nagyon fontos eszköz számukra. Másik nagyon fontos eszköz, ezt úgy nem annyira tudatosítjuk a mai korban, ahol egy kulcs és egy ajtókilincs manapság néhány fillérbe kerül, de ebben a korban azért ezek a zárak és mechanizmusok nem voltak ám ilyen olcsók, és nem volt ilyen könnyen hozzáférhető, mint hogy az ablaküveg sem, tehát hogy az ablaküveg sem olyan természetes, mint manapság, hogy mindenkinek üvegablaka, egyáltalán ablaka van, ami zárható lenne. Tehát, hogy alapvetően azért itt találunk olyan dolgokat, ami abban a korban a nagyon drága kategóriába kerülhetett az emberek közében, amit mi most már természetesnek veszünk, és a teljesen normális a kényelmünkhöz.
És akkor itt ez egybefonódik azzal, hogy ugye a Rákóczi család egy jómódú család volt, nemesi család, és ugyanúgy, ahogy a szegény embereknek az eszközeit megtaláljuk itt, ugyanúgy a nemesi családnak a sajátosságai is előtérbe kerülnek.
Így van, hogyha megnézzük a birtokrendszereket, illetve magát a birtokot, a Rákóczi család kezében lévő birtokot, mikor Rákóczi Ferenc születik, akkor tulajdonképpen a legnagyobb birtokosok egész Magyarország területén, hát tőlük valószínűleg gazdagabb csak a császár, vagyis hogy a király lehetett, senki más, és alapvetően ehhez hozzátartozik az összes minden luxus cikk, tehát az összes olyan cikk, ami egyébként másnak nem jár. Tehát, hogyha megnézzük a függönyöket, a fali szőnyegeket, egyéb dolgokat a termekben, akkor ezek természetesen ennek a megmutatója, mert ugye nem mindenkinél volt ez így. Ugyanígy a cserépkályhely és a kandalló, ami nagyon-nagyon fontos, mert ugye nem mindenütt lehetett ezt könnyen fűteni, és a tűzhely azért ez egy nagyon fontos a család számára, és ez a családi tűzhely azért a szegényebb emberek esetében nem igazán lehetett minden teremben hozzáférhető, épp ezért tartanak sok mindenki csak egy szobás házakat, illetve ott az állatokat is, hogy ez valahogyan melegítse az embereket. Mert egy főőri méltósággal rendelkező kastély van, azért a cserépkája és a kandalló minden teremben dukál, tehát hogy azért itt apartmanokat is találunk, ahol mind a két teremben van fűtés. Mi is most pont egy olyan helyen járunk, ami 1560-as években épült, de a kandallót, amit az előbb láttunk, az például Lóránffy Zsuzsannáék építetik hozzá, ahhoz, hogy ez a kandalló ez itt legyen, és még egy másik különlegesség hozzá. Van vécé, méghozzá úgy, hogy beépítve a kastélyhoz, nem kell ki sem menni, nem kell átöltözködni, nyugodtan az a kényelem, az megvan az embernek, hogy a saját intimitását is meg tudja őrizni. Ez azért fontos, mert ebben az időszakban ez nem teljesen természetes Európában. Tehát, hogy ezért ez nem egy olyan mindennapos jelenség, itt Közép-Európában valószínűleg a mi térségünkben ez már jó régóta így van, de ha tovább megyünk, ez nem feltétlenül természetes a többi országban.
A Az 1500-as évek közepét említette, hogy akkor épült a kastélynak ez a része.
Így van, 1560-as években épül egy nagyon pici része, ez a sarokszoba, amiben mi most itt járunk, olyan megközelítőleg 6-8 szobát jelentett, és aztán 1630-as évektől kezdve az 50-es évekig az egyiket, utána pedig a 70-es évekig egy másikat, abban tovább épül a kastély, és akkor alakul ki ez a gyönyörű szép zárt udvaros reneszánsz négyszögletű kastély, amit mi is ismerünk, ha bár most már az egyik oldala ugye romként, de ettől függetlenül felismerhető magának a kastélynek az alakja. Tehát, hogy egy főúri kényelemmel ellátott, lehetőleg Erdély fejedelmének is megfelelő központ lehessen, ami nem a legnagyobb kastélyai közé tartozik, bár természetesen ez itt nem is volt soha igazándiból védelmi vonallal, vagy védelmi rendszerrel annyira nem rendelkezett, annak ellenére, hogy azért van vizesáruk körbe, meg lőrés is a falon, mert ugye várták a török és egyéb mozgások azért megtalálhatók a térségben, de ennek ellenére ennek nem ilyen védelmi funkciója volt. Ez kimondottan ilyen békés kis háttérrezidencia, ahová vissza lehet vonulni utazás közben, vagy esetleg egy picit hosszabb időt eltölteni csendben, békében. Ez erről szólt, pont ezért kerül ide Rákóczi Ferenc is, mert ez a béke, ez nagyon-nagyon fontos ám egy terhes anyukának, aki a babát várja. Legalább 30-40 rendszeresen itt lakó, élő familiáis szolga, hivatalnok, aki benne a kastélyban élte a mindennapi életét, és ha megérkezett a család, mint ahogy halljuk is a lovaskocsival, hogy megérkezik a családnak. Hát az előküldöttsége, ugye, mert most még egyelőre a család az úton van, de először jönnek az eszközök, tárgyak, amikkel be kell hozni és be kell rendezni a szobákat velek. És ezek mellett ugye a család, ha megérkezik, akkor érkezik vele egy elég komoly biztonsági háttér is, mert hogy az 1670-es években, mint ahogy korábban sem volt egy életbiztosítás utazni sehová, tehát hogy egyedül nem jártak az emberek, és hogyha megnézzük itt a falon az egyik infografikát, ez megmutatja nekünk, hogy Zrínyolonával hány személy is utazik tulajdonképpen az ő biztonságára vigyázva, tekintve ugye, hogy a babát azt már várja, és azért nem csak a család szeme fényen Rákóczi Ferenc, hanem nagyon sokan várják ám, hogy fiú születsen ebben a családban.
Kicsit engedjünk betekintést a hallgatók számára is abba, hogy ki mindenki, milyen szolgák tartoztak akkoriban az udvartartáshoz.
Kezdjük talán onnan, hogy alapvetően felszolgáló személyzetre szükség volt, tehát hogy a mindennapi életnek az ellátásához. Felszolgáló személyzet az, aki a különböző előkészítő helyekről aztán ugye bevitte a fejedelmi, illetve a további lakosztályokba az ételt, az italt, a mindennapi tevékenységhez szükséges eszközöket, a mosakodáshoz, ugye a lefekvéshez, egyéb dolgokat. Akkoriban nem zuhanyok voltak, mint ahogy manapság van, hanem kád, de nem jött hozzá csapon keresztül víz, tehát hogy azért ehhez vizet kellett melegíteni, felhozni. Illetve nem csak magát a családot kellett ellátni, hanem az itt élő, itt lakó a szolgálókat, embereket is, tehát hogy az ő étkezésüket is biztosítani kellett, úgyhogy ehhez rendelkezésre álló személyzet, konyhai személyzet, előkészítő személyzet, mosó személyzet az, aki rendszeresen itt lakott, és ebben a 30-40 főben azért ott van az, hogy istállók vannak, lovak vannak, vadászatokat rendeznek, tehát a vadászkutyákkal az egy külön foglalkozás volt, és nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az akkori kor életében, mert ugye a vadász ez egy mindennapi tevékenység volt, tehát hogy anélkül nem is tudták elképzelni az udvartartást. Ez volt az alapháttér, emellé voltak a hivatalnokok, akik ugye a gazdaságnak az irányítását, vezetését vezették, tudják azt, hogy mit, mikor kell begyűjteni, erről levelezést folytatnak azért az uradalomnak a vezetőjével. Ami általánosságban a férfi ember szokott lenni a Rákóczi családban, mivel itt fejedelmekről van szó és diplomáciáról, ezért a feleség töltötte be ezt a gazdasági vezető szerepet, tehát hogy nagyon aktív levelezés van még emellett, úgyhogy vannak írnokok ezek mellett. És hogyha ezt így megnézzük egy picikét magát a struktúráját, akkor minden egyes pillanatra van egy külön személy, például az étkezésnél is. Tehát, hogy nem véletlenül van pohárnok, meg főasztalnok, meg étekfogó. Tehát, hogy így szét volt osztva minden mozdanata tulajdonképpen a mindennapnak ahhoz, hogy mindenkinek csak egy feladatra, vagy nem olyan sokra kelljen odafigyelni. Ez nem jelenti azt, hogy kevés munkája volt. Nagyon fontos része egyébként a váraknak és a kastélyoknak, akárhová megyünk, a főúri rezidenciánkon a muzsikusokat mindig megtaláljuk, mert hogy az életnek a része nem csak a munka, hanem azért a szórakozás is, bár az a szórakozás egy picikét másképp kell értelmeznünk, mint a mai napot, mert hogy ott az étkezések mellett is folyamatosan zene szól. Tehát, hogy van káposztadal, meg húsdal, meg egyéb dolgok, ami ugye az életnek a, mondjuk úgy, hogy a savát borsát egy picit megadják, hogy a szórakoztatás is ott legyen mellette.
Ugye említette azt, hogy interaktív, tehát a gyerekek megtalálják maguk számára a szórakozást, ugye az egészen kicsik, talán 10 év körülek még kevésbé élvezik a múzeumoknak a légkörét, de hát ma már mindenféle lehetőség, így az interaktivitás az lehetőséget nyújt számukra, vagy segít nekik abban, hogy élvezetesebbé tegye az itt töltött időt, és ne csak a szülők örüljenek annak, hogy egy-egy ilyen helyet meglátogatnak. Be lehet rendezni egy 1638-as leltár tárgyaival egy szobát, akár saját szobát, akár itt gondolom főúri kastélynak a szobáját, mi most éppen ezzel próbálkozunk.
És a végén benyújtja még az árjegyzéket is. Tehát, hogy alapvetően egyébként megmutatja ezeknek a tárgyaknak az árát, értékét, az akkori értékét, hogy hogyan számolták, mi volt a drágább, mi volt az olcsóbb. Tehát, hogy maga a játék egy picit segít abban is, hogy elképzeljük, hogy hogyan is érezték magukat az emberek akkor, hogyha akkor éppen egy kastélyt kellett volna berendezniük, vagy egy szobát kellett volna berendezniük, és ez mibe került az ő számukra. Ugye ez azért jó, mert össze tudják hasonlítani a mai dolgokkal, árakkal, és egy kicsit jobban megfoghatóvá válik, ugye nem csak a történelem, hanem az is, ami körbeveszi őket.
Mennyire működött akkoriban a cserekereskedelem, hogyha így berendezési tárgyakra gondolunk?
Biztos vagyok benne, hogy igen, bár itt azért rendes árakat el fogunk találni, tehát, hogy mesterembereknek a keze munkája mennyibe kerülhetett ebben az időszakban.
Haladjunk tovább a termeken.
Több síkon mutatja be az életet itt a kastélyban, úgyhogy egyrészt találunk feliratokat róla, másrészt játékokat is, hogy hogyan építettek akkor, és hát a szakemberek számára az egyik érdekes pontja pont a Henyei lépcső, amit itt látunk a sarokban mellettünk, mert hogy ez a lépcső még az 1560-as évek környékén épül, és aztán utána Lórántfi Zsuzsanna befalasztatja, és a felújításnál 2018 után sikerül kibontani, úgyhogy még az eredeti vakolat részek megmaradva azért tanulmányozhatók és odafigyel. Rá, úgyhogy ez egy különleges pontja a kastélynek, és nagyon-nagyon értékes szakmai szempontból.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Nagy Zsuzsanna, a Borsi Rákóczi kastély igazgatója, múzeumvezetője mesél II. Rákóczi Ferenc életéről és a kastély történetéről.
Borsiban mezőgazdaságból éltek meg az emberek, nem volt ugye sókitermelés, mert azt északabbról hozták, de malom azért volt, mert a mindennapi élethez szükséges volt, tehát ez volt az egyetlen ipari jellegű dolog, illetve két malma volt a falunak. Ezeket látjuk azon a térképen, amit, hogyha itt körbe a tevékenységeknek a figuráit megmozgatunk, akkor meg is mutatják, hogy melyik területen éppen milyen munkával foglalkoztak Borsiban ez 1670-es években, és ezáltal egy picit el tudjuk képzelni azt is, hogy milyen lehetett ez az élet, hozzátéve azt, hogy ez nem csak megmutatja, hanem ez az akkori kornak a játékait is megmutatja, mert hogy ezek a mechanikus kis tekergethető dolgok akkoriban iszonyú drága játékok voltak. Azért egy fejedelmi gyerek születik itt, akinek a játékairól is lehet egy picit mesélni, tehát hogy azért mindig van benne egy picit más információ is, nem csak az, amit látunk.
Ugye említette azt, mikor beléptünk ebbe a kastélyba, hogy egy egészen komoly kitekintést ad, tehát nem csak II. Rákóczi Ferenc gyerekkorát, életét mutatja be ez a kiállítás, hanem a 17. század Európájára is lesz egy pici rálátása az ideérkező látogatónak, mint történelmi, irodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti területen. Mit láthatunk ebben a teremben?
Úgy kezdeném, hogy a történelem tanároknak az álmet, azt mondták, hogy itt szeretnék tanítani a történelmet egyébként, mert hogy itt ilyen kontextusában látják a gyerekek is, illetve akik ide jönnek, hogy mi minden történik mondjuk egy nagyjából évtized alatt Európában, és hogy hogyan is alakul nem csak a politikai helyzet, nem csak a hatalmi helyzet, nem csak az országoknak a lakosság arányai és a gazdagsága, hanem amellett az egyes országokban történő irodalmi, művészeti, tudományos munka, akinek a képviselőit itt körbe magunk körül látjuk, sőt a kor vívmányait is láthatjuk. Mi az, ami a korszak érdekesség és újdonsága, például a dugóhúzó, ami 1676-ban indul el pályafutására, vagy pedig hát nagyon nagy divattá válik a Párizsban, ugye elindítják az utcai fagylalt árusítást, és hát a mai napig a fagyizás azért ez egy nagyon komoly plusz az életünkben, mondjuk ki őszintén, vagy akár a csokoládé is, tehát hogy elindul spanyolországi védett helyéről európai útjára, ahol egy kicsit többen felfedezik. Tehát, hogy nagyon sok mindennel megismerkedhetnek itt az emberek, hogy picit körbe bogarásszák az információkat, vagy meghallgatják azokat a kisfilmeket, amik hát egy gomnyomással el tudnak érni ebben a teremben. És sok figuráknak a nagysága először meglepi az embereket, ahogy bejönnek, de aztán rájönnek, hogy ez tulajdonképpen nagyon-nagyon egyszerűen mutatja be Európának a hatalmi rendszerét, illetve a politikai viszonyait, és innentől kezdve már sokkal érdekesebb maga ez a politikai játszma, illetve sakkjátszma, és nagyon sokban hasonlít azért a mai kor dolgaira is. Az Oszmán Birodalom mellette a francia király, ugye napkirály 14. Lajos, aki alapvetően majdnem mindenben diktálni tudott a többieknek a környezetében. Divatban mindenképpen, higiéniai szokásokban is elég gyakran, de egyéb dolgokban is, tehát hogy azért a politikai döntésekben is nagyon sokszor irányították a dolgokat a szerint, amit ő szeretett volna. Persze nem minden sikerült úgy, ahogy ő kívánta. A spanyol örökösödési háború például nem az ő javára dőlt el, annak ellenére, hogy nagyon szerette volna. Hát Erdély a legkisebb sakfigura az egész saktáblán, tehát hogyha megnézzük, hogy mekkora picike és hogyan szeretne független lenni az összes többi körülvevő nagytól, azért elég komolyan meg kellett küzdeniük ezzel a helyzettel.
Többször említette azt, hogy interaktív kiállítás, itt lehet tárgyakat megérinteni, simogatni, lapozgatni. Azért ezt úgy gondolom, hogy gyerekeknek talán kevésbé, de felnőtteknek még mindig meg kell szokni, hogy ma már azért akár kastélyok, akár múzeumok igyekeznek azt a fajta sterilitást mellőzni, hogy csak a szem tudja befogadni azokat a dolgokat, amiket szeretnének megmutatni, és olyan módon interaktívvá tenni, és közelségbe hozni, hogy élvezhető legyen mindenki számára, és minél több érzékszervel befogadjuk az ott látható, tapintható dolgokat. Egy gyönyörű emeleti terembe érkeztünk, ami a Rákóczi család, a falon a Rákóczi családnak a családfáját ábrázoló képek láthatók.
Rákóczi Ferenctől indul és kicsit visszafelé, tehát így inkább ősök fájának neveznénk el. Rákóczi Zsigmondtól kezdve az Erdély fejedelmeinek a sorát felsoroltatja Rákóczi család mellett a Báthori család, aki még lengyel királyt is hoz, de minden esetben inkább a császárpártiaknak éppen nem mondható személyeket látunk inkább, míg a másik oldalon az Rinyi és Frangepán családban azért nem csak a török hős ősöket, hanem szintén a Habsburg birodalommal bizonyám sokszor küzdő családokról van szó, és hát a Wesselényi féle összeesküvés, ami végül is összefonja, összefogja ezeket a családokat, és hát ennek az egyik ilyen kulcseseménye pont Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilonának az esküvője 1666-ban Zborón, tehát hogy alapvetően azért ez egy nagyon-nagyon komoly várakozást mutat afelé, hogy a gyerekek, akik megszületnek, annak hogyan is kellene gondolkodnia, éreznie, milyen irányba mennie az életben. Tehát egy komoly örökséget látunk mi itt a falon, nem csak családot. Címet készíthetnek, de az identitásnak a megfogalmazása, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma határon túliak számára, de határon belüliek számára is általánosságban. Egy másik téma az, hogy az identitást ebben az időszakban teljesen másképp értelmezik. Tehát, hogy emiatt ez egy óriási jó eszköz a számunkra foglalkozni magával ezzel a témával. Tehát, hogy a pecsétek hogyan jelölik valakinek a származását, identitását, mi alapján azonosítják, míg a mai korban hogyan azonosítjuk saját magunkat, és hogyan történik ez a identifikáció, mondjuk így, hogy ki kicsoda. Ugye nem mindenkinek volt joga pecsétet használni, és nem is használhatott mindenféle pecsétet bárki, és alapvetően ugye egy-egy családot ez különböztette meg a többiektől, és ezáltal vált hivatalossá, hitelessé egy-egy levél, egy-egy papír, ezáltal lett bizonyított az a tény, amit a papír tartalmazott. És ez egy nem egyszerűen beszerezhető dolog, mert hogy a pecséteken lévő címereket, ezeket ugye a királytól kapják különböző érdemekért, illetve hát úgy kerülnek rá azok a jelek, szimbólumok, hogy ugye a családnak a történetét is felvonultatják, és azokat az eseményeket, ami meghatározó ahhoz, hogy egy-egy identitást, egy-egy családnak az identitását ezáltal jelöljék. Mint például a Sziklaszilárd hit, illetve a sorsforgandósága Rákóczi családnak a címerében. De nagyon-nagyon fontos mellette ott az a kard és a kiterjesztett szárnyú madár, aki azt jelenti, hogy akár a vérét is hajlandó áldozni valaki az uralkodójáért, aki mellé védelmezőként odaállt a család egyik tagja. És hát ugye a vérnek a színe, meg a kék szín az tulajdonképpen a hűséget, illetve a bátorságot és az önfeláldozást mutatja. Tehát ugye egy-egy címerbe mennyire érdekes, hogy mi az, amit akkor kiemeltek egy-egy emberből, az identitásából, hogy mi az, ami fontos, és mennyire másképp határozzuk meg ma a személyeket, az embereket és a személyeknek az identitását. Tehát ugye ez egy gyönyörű, nem csak játék, hanem alapvetően egy gyönyörű kép, és egy komoly foglalkozás is mindenkinek, aki egy kicsit belemélyed, hogyha egy picikét jobban megfigyelik.
Erős nők felirat fogad bennünket, ha is két női alak a következő terembe belépve. Visszakanyarodnék oda, amit a beszélgetésünk első egy-két percében mondott, hogy a 17. század, 18. század elejének a történelmébe kalauzol bennünket ez a kiállítás, bemutatva azt, hogy mi volt jellemző nem csak a nemesekre, nem csak az egyszerű paraszti kultúrára, és nyilván a Rákóczi családra, hanem a gyermekeknek a sorsát, és hát ahogy itt mondtam, hogy az erős nők felirat fogad bennünket, itt gondolom a női életnek, a női létnek a sajátosságai is megfigyelhetők, hogy mi volt abban a korban egy nőnek a feladata, hogyan tudott helyt állni nőként, akár uralkodóként, akár pedig az uralkodót szolgálva egy-egy helyzetben. Jól látom ezt?
Alapvetően igen, mert hogy ugye férfiak tulajdonképpen nagyon sokszor megjelennek a történelem könyvek lapjain, és nagyon-nagyon gyakran ott vannak, csak az igazság az, hogy nők nélkül ez nem igazán működne, és nem is menne. Egyrészt a nevelés, felkészítés szempontjából, mert ugye azt a hátteret, amivel azzal a lelkülettel, amivel egy gyerek igazából rendelkezik, és amiből építkezik az élete során, az tulajdonképpen innen hozza a családjától, és ebben iszonyatosan fontos szerepe van a nőknek. Rákóczi Ferenc Borsiban születik, ez édesanyja nélkül nagyon nehezen menne, még a mai korban is, tehát hogy ezt egyelőre még nem oldották meg másfajta módszerekkel. Tehát, hogy alapvetően a nőknek iszonyatosan fontos szerepe van magában itt a kiállításban, és végig vonultatja a nőknek a szerepét igazából a kiállításon is, nem csak Rákóczi három születéséről, hanem tulajdonképpen ennek a hátterében lévő hölgyekről ugyanúgy szól ez a kiállítás, mert hogy akkor jó egy feleség, hogyha nem igazán látszik a munkája, de erős a férfi, és nagyon-nagyon látható a férfi. Ebben a korban azért a nőknek az egyik legfontosabb szerepeként a családnak a fenntartását, továbbvitelét. Tehát, hogy ezt tartották, és a családnak a továbbviteléhez nagyon-nagyon fontos az, hogy a család történetei megmaradjanak, továbbadásra kerüljenek. Ezt azért nem fogják mások elmesélni a családon belül, de ahhoz, hogy ez továbbadható legyen, fontos az egészség, fontos a biztonság, és ehhez nagyon sok minden szükséges, amit ugye a hölgyek biztosítanak. Na most ebben a teremben egyrészt ezzel találkozunk a hitvilággal és a hiedelemvilággal is, ami ebben a korban kapcsolódik a születéshez és a szüléshez is, illetve azzal is találkozunk, hogy ehhez viszont azért a férfiaknak is biztosítani kellettem egy-két dolgot, és hogy mi minden az, amit a férfiaknak kell biztosítani a nők számára, ahhoz, hogy ez igazán működőképes és jó legyen. Különlegességeket és érdekességeket is találhatunk itt, hogyha egy picit belekukkantunk a fiókokba, és megnézzük a tárlóknak a szövegeit. Láthatunk férfiak közötti levelezéseket, ami arról szól, hogy hogyan kell bábát keresni, vagy mit kell felesége számára biztosítani a férnek, egy jó férnek. Találunk patikát is, találunk hiedelemvilághoz tartozó dolgokat is. Például egy pici példa, hogy fecskefiókáknak a begyéből kis zöld kövecskét kellett hozni a feleség számára a férnek ahhoz, hogy a gyerek születése során, a fejlődése során, ugye ez egy olyan kellék, amit a hölgynek magán kellett hordani ahhoz, hogy a gyerek majd egészségesen szülessen. Hát nem tudom, hány fecskefiókát kellett megnézni ahhoz, hogy a zöld kövecskét megtalálják, viszont a jávorszarvas pata az azért sokkal könnyebben beszerezhető, bár ugye a jávorszarvas sem feltétlenül bóklászik mindenütt az ember óra előtt, de ennek is fontos szerepe van a születés során, illetve a gyerek várás során, és ezért ezt fontos, hogy a férj beszerezze felesége számára, aki ezt hűségesen a testére rögzítve hordta az alatt az időszak alatt, míg a babát várták. De hogy ezen kívül a férfiaknak nagyon fontos, és ez az én egyik kedvenc mondatom, ezt ha nem baj, megnézzük a kiskönyvecskében, a terhes kiskönyvecskében. Tanácsok a férfiaknak, hogy a férfiaknak mindenféleképpen a hölgyeknek a tenyerén hordozása lenne a fontos szerepe, és hát ezt le is írják, akkoriban lefordítják sok-sokféle nyelvre is, tehát hogy könyvekből fordítják, hogy egy terhes asszony állat természeténél semmi nem gyengébb, és mivel a kismagzat lelkénél, akit méhében viselnek, drágább dolog nem találtatik, nagy vigyázást és szorgalmas őrzést kívánjon magának a hölgy. Hát az egy dolog, hogy asszonyállatnak hívták akkoriban a hölgyeket, a másik oldala pedig, hogy a tenyerükön hordozták a hölgyeket ebben az időszakban, tehát hogy azért a hölgyeknek nagyon-nagyon fontos szerepe volt egy családon belül, és a Rákóczi családon belül azt veszük észre, hogy tulajdonképpen ilyen egyenrangú partnerként ugyanúgy ott szerepel végig, nem csak a gazdasági szerepekben, hanem akár politikai döntéseknél megbeszélik, megvitatják egymás között a dolgokat. Tényleg társként tartják egymást, vannak egymás mellett. Az persze nem minden esetben jön be, hogy szerelem is legyen, de azért a megbecsülés meg a tisztelet ott lesz minden egyes pillanatban. Az udvartartásnak az összefogása tulajdonképpen, a gazdálkodásnak az összefogása azokban az esetekben, ahol ezt nem a férfiak végezték, és nem otthon voltak. Mint fejedelem asszonyoknak, tulajdonképpen a nőknek a nevelése, neveltetése is a mindennapi munkájukhoz tartozott, de mind a mellett a fejlesztéseknek a beindítása, a jótékonysági szerepvállalás, az egyház támogatás, az akkori kornak ugye a fellendítéséhez hozzátartozott a könyvnyomtatás, az iskoláknak az építése, a tanároknak a meggyőzése, a tanároknak a támogatása, a diákoknak a támogatása, tehát hogy rengeteg olyan dolog volt, ami a hölgyek kezében volt, és főleg a Rákóczi családon belül, akik ugye mint fejedelemasszonyként is helyt kellett állni, nem csak egy birtokrendszernek a vezetőjeként, ahol ugyanezeket a szerepet egy picikét kisebb mértékben, mint egy fejedelem. Fejedelmi udvartartásban, tehát hogy abban egy picit nagyobb mértékben kellett ezt megvalósítani. De a női szerepekben azért ezt érdekes megfigyelnünk, hogy annak ellenére, hogy a középkorban, illetve a későbbi, tehát hogy akkor a újkorban is arról beszélnek, hogy a hölgyeknek mennyire, mondjuk úgy, hogy ilyen kevésbé látható szerepköreik voltak, a valóságban azért gyakorta találkozunk azzal, hogy ez nem feltétlenül ugyanígy valósult meg, tehát hogy fiúsítottak lányokat, akiknek ugyanúgy hely kellett állni bizonyos dolgokban, voltak, akik mind gazdálkodók vitték végig a birtokrendszereket, és ezt azért itt a térségünkben több hölgy esetében is megfigyelhetjük, a Nizsai Dorottya például Perényi Imrének a második felesége hogyan állt helyt, akkor is, hogyha Imrével való kapcsolata nem éppen a legmegfelelőbb, de példamutatóként hogyan tudott állni az országnak az élén, vagy akár Lórentfi Zsuzsennát, akit az előbb említettünk, vagy Báthori Zsófiát például ugyanúgy megemlíthetnénk ebből a szempontból, még akkor is, hogyha a vallási villongásuk esetében nem mindenki gondol így vagy úgy ebből a szempontból, tehát hogy pozitív szemmelre, viszont a másik oldal egészen Andrássy Gyula édesanyjáig bezárólag Szapári Etelke, aki itt a szomszéd faluban is lakott, élt, és elég gyakran irányította a térségnek az életét, hogy ha odáig végignézünk, nagyon-nagyon sokszor összpontosul a gazdálkodás, a gazdaság, a pénzügyi feladatoknak a végzés a hölgyeknek a kezében.
Beszéltünk az udvartartásról, hogy ki mindenki tartozott akkoriban az uralkodó udvartartásához. Udvari papokról nem esett szó, de úgy gondolom, hogy abban az időben teljesen természetes volt az ő jelenlétük is.
Ez így van. Lórentfi Zsuzsanna és Rákóczi Györgynek a neve elhangzott az előbbiekben, ők református vonalat képviselnek a Rákóczi család már egy hosszabb ideje, és az ő udvartartásukban természetesen református lelkészeket, tanárokat, papokat találunk, mint ahogy aztán a későbbiekben Báthori Zsófia rekatolizál, és utána onnantól kezdve katolikus lelkészeket, nem sokára találkozunk majd Rákóczi Ferenc egyik ilyen nevelőjével is, mert hogy ugye az ő életében a legpicibb kortól kezdve szerepet játszott az, hogy egy világi és egy vallási vezető ott legyen az életében. Tehát, hogy udvari lelkészek minden egyes alkalommal és minden udvari birtokokon megtalálható a családnak.
Kedves hallgatóink, Nagy Zsuzsanna, a Borsi Rákóczi Kastély igazgatója vezet minket végig a kastély termei segítségével második Rákóczi Ferenc életének legfontosabb állomásain.
Ha már szóba került az, hogy milyen szerepe volt az asszonyoknak, a nőknek, nagyon fontos szerep a bábáskodás, meg a gyógyászatban való helytállásuk. A következő helységbe belépve, ez gyakorlatilag a gyerekszobát, a gyerekeknek a születése körüli teendőket mutatja be.
Ez így van, tehát, hogy végigviszi a különböző szerepeket, szerepköröket, és itt csak hölgyeket fogunk most bemutatni igazándiból, vagy hölgyekkel találkozhatnak, mert ugye a születés alatt során a férfiak, akkoriban még nincsen a perszül, és férfiak még nem lehetnek jelen. Persze megvan a szerepük, hogy mi mindent kell biztosítaniuk, de benn a szobában, illetve a hölgy mellett nem teljesíthetnek semmilyen szolgálatot. Tehát, hogy itt a legközelebbi családtagok, női családtagok, ez általában vagy nővér, vagy édesanya, ha ők nincsenek, akkor pedig az anyós, aki ott áll a hölgy mellett, és hát végig imádkoz. Ez egyik legfontosabb része az az volt, hogy imádsággal kezdődött, végződött, és azzal folytatódott közben. Tehát, hogy ez töltötte be a születésnek az időpontjait.
Érdekes a vallásosságnak és a hiedelemvilágnak a kettőssége ebben a korban.
Ez így van, tehát, hogy ez nagyon erősen keveredik a barokkornak egy különlegesen mély vallásossága mellett. A hiedelemvilág azért az erősen él. Tehát, hogy a legközelebbi hölgytagnak azért ez egy nagyon fontos szerep volt, szerepköre volt a vallási oldalnak a támogatási része. A bába, aki ott van végig, nem csak a szülés alatt, hanem már korábban megérkezik, és tovább maradt egészen addig, amíg a fiatal asszony fel nem tud állni a gyerekágyból, és saját maga el nem tudja indítani tulajdonképpen a gyereknevelését. Tehát, hogy a bába megint egy külön kult szerep, ők sem férfiak, tehát, hogy ebben a korban azért a férfi az nem lehetett, és mind a mellett a segítők szolgáló is csak a lányok lehettek. Úgyhogy abban a teremben, amiben mi most járunk, a férfiaknak félig csukott szemmel vagy lábújhegyen kellene átmennie, ha abban a korban lennénk. Azért a kíváncsiság vezette őket egyszer-kétszer, ezt el kell mondanunk, mert nem véletlenül születik képfestménymetszet arról, hogy hogyan születik a gyerek. Tehát, hogy azért a titoknak a nyitját szerették volna megfejteni, meglátni akkor is. Ez manapság is így van, és a szimbolikus egy, ami ennek a szobának a közepén vár bennünket, ez pont ilyen csalogató a látogatók számára is. Mindenki megpróbálja megnézni, hogy mi van benne, és hol van a titok, a születésnek a titka. 1800-as évektől kezdve tisztelik ezt a szobát Rákóczi Ferenc születésének helyeként, és hát ugye itt indul az a, mondjuk úgy, hogy zarándoklatnak a tömege, ami aztán ahhoz vezet, hogy hosszú éveken keresztül küzdenek Rákóczi Ferenc szülőhelyének a megújításáért, ami aztán hál' Istennek most megvalósult, de nagyon-nagyon hosszú küzdelmes út áll mögötte.
Mikor újították fel? 2018?
2018-ban kezdik, és 2021. június 19-én adják át a kastélyt. Tehát, hogy azért hosszabb folyamat ahhoz, hogy odáig jussunk, hogy ezt el lehessen kezdeni. Tehát, hogy azért a küzdelem az a része, ami kevésbé látható, a felújítás az a része, ami aztán már hál' Istennek viszonylag zökkenőmentesen és nagyon-nagyon jó minőségben folyt le. Tehát, hogy mi ennek nagyon örülünk, hogy ez megvalósult, és hogy így tudott megvalósulni.
A vallásosságról beszéltünk, a várandóság idejéről beszéltünk, hogy jávorszarvaspatát kellett, hogyha farfekvéses volt a gyerek, azt kellett beszerezni. A gyermek születése körül volt olyan hiedelem, ami fennmaradt?
Így van, hogyha itt kihúzzuk a utolsó kisfiókat, akkor láthatunk rajta egy kígyóbőrt, egy kifeszített kígyóbőrt, mert hogy az apukáknak ezt el kellett hozni a feleségének, hogy a szülés kezdetekor ezt a hasára köthessék, hogy könnyű legyen a szülés. És aki nagyon-nagyon tutira akart menni, tehát hogy teljes biztonsággal akarta tudni, akkor Szent Margit övét hozzá kell Pozsonyból, az Erdából, de hát ez természetesen nem minden alkalommal megvalósítható. Ez mondjuk egy ilyen hiedelem vagy szokás abban az időszakban. Hozzáteszem azt is, hogy a mostani orvosaink biztos, hogy nem kezelnék könnyen azt a momentumot sem, hogy a szülés például a szülés pillanatában, tehát hogy a szülés megkezdése tulajdonképpen egy forralt borral kezdődik, ami néhány fűszer tartalmaz, és hát a hölgy testének az ellazítását szolgálja. Tehát, hogy azért ennek is megvolt a maga szokása. Ma már nem így gondolkodnak. Nem tudom, melyik a jobbik verzió. Tekintve, hogy 50%-os volt legalább a gyerek halandóság, tehát hogy alapvetően minden második gyerek meghalt, elhalálozott, ezért különböző felajánlásokra és védelmi dolgokra volt szükségük, úgyhogy ebben is visszaköszön a hiedelemvilág, ahogy látunk itt német nyelvterületekről beszivárgó frász sapkát is, hogy a frásztól megvédjék a gyerekeket, ami akkoriban egy komoly betegségnek tűnik. Tehát, hogy ez volt az egyik része a szülők aggódása mellett, hogy tényleges gyerekhalandóság az nagyon magas volt, és ezzel kapcsolatosan mindenféle dolgot megpróbáltak megtenni, mert a gyógyászatban, bár a forradbor ugye nagyon jó lazítónak, és nem biztos, hogy a legjobb gyógyító eszköznek ebből a szempontból, tehát, hogy a pici babákat azért nem lehetett könnyen kezelni, mert hogy nem lehetett rájönni, hogy mi a betegségnek a nyitja, nem tudták elmondani, hogy miük fáj. Úgyhogy ez volt az egyik oldala, a másik oldala az, hogy táplálni tudják. A szülőnek a közelsége és az édesanyának a közelsége az nagyon-nagyon fontos volt, tehát a meleg, a tűzhelyei, az, hogy játszanak vele, hogy mesélnek neki, ez volt a másik része, ami nagyon-nagyon fontos. Illetve az, hogy megtanítsák az első dolgokra, lépésekre, de ugyanúgy, mint egy mai baba nevelésénél, és hát attól, hogy fejedelem asszony valaki, ugyanúgy teljesítette ezeket a kötelezettségeket. Persze, hogy volt dadus, meg szükség is volt rájuk, mert ugye a reprezentációs feladatköröknél a nagyon pici gyerekeket még nem vihették magukkal, de a másik oldaláról egy anyuka, akkor is a fejedelem asszony is nagyon-nagyon sokat van a gyerekei mellett.
Örülök, hogy ezt szóba hozta, ami bennem így felmerült, az a szoptatós bába, tejtestvérek, ezek a fogalmak azért létező fogalmak voltak abban a korban.
Természetesen, és ez teljesen normális dolog volt, hogyha egy családközösségben, ahol ugye a familiárisok ott vannak a szolgálók is körben rajtuk, tehát hogy egy tényleg közösségben éltek és nőttek föl ezek a gyerekek, és nem véletlenül, hogy olyan barátságok születnek sok-sok esetben. Kedvenc játék a Rákóczi Ferencnek az egy 2 éves korában kapott póniló és fakard, onnantól kezdve ő katona, és nagyon-nagyon sokat szeret katonásdit játszani. Ezt ne írjuk a hátrányára, ebben akkor már mindenki katona. És azt sem írjuk egyébként a negatív dolgok közé, hogy hát jobban érdekli őt a katonáskodás, mint a latin. Természetes, hogy azért 3 évesen még kicsit nehezen érezzük azt, hogy nekünk mindenképpen fejedelmi teendőket kell majd a későbbiekben megvalósítani, és hát ehhez a latin elengedhetetlen. És teljesen normális, hogy egy gyerek inkább játszani szeret, mint tanulni, de játszva tanulni is lehet, mert hogy a kornak a találmányai között Lórentfi Zsuzsanna támogatásával ott van az Orbis Pictus könyv, ami hát egy ilyen Tesz-Vesz városhoz hasonlítóan nagyon is szórakoztatóan tanulható.
Arra utaló források vannak, hogy második Rákóczi Ferencet gyakorlatilag születésétől kezdve már fejedelemnek nevelik.
Ez így van, ha festményeket megnézzük, akkor ott is ott vannak a fejedelmi jelképek, jelvények, már 4 éves korában ott van mellette a jogar, illetve a sapkáján is láthatjuk a fejedelmi jelvényeket, tehát hogy alapvetően ő készül erre a szerepére. Bárkány János, Badinyi János, a világi és egyházi szellemi vezetők, akik elindítják, és aztán az élete során hosszabb ideig ott állnak mellette, gyermekkorában tanítják, és hát mikor Csehországba viszik Rákóczi Ferencet, akkor is ott van mellette egyikük, csak hazaküldik, tehát hogy nem maradhat mellette Csehországban. Azért ő nagyon-nagyon fontos meghatározó szereplői Rákóczi Ferenc életének mind a két személy. Egy rövid jellemzőjét azért elolvashatjuk minden egyes személyiségnek. Itt ezt a termet igazándiból teremben, ezeket az asztalokat életútasztalnak hívjuk, mert hogy végig kíséri az életútját Rákóczinak. Mi az, amit szeretett csinálni, mi az, amiket olvasott, kik voltak azok a személyek, akik hatottak rá, és hogyan, és mi mindent tanul ezektől a személyektől Rákóczi Ferenc. Úgyhogy jó gazdag szöveganyag mellett azért nagyon sokféle dolgot megtapasztalhatunk, láthatunk. Láthatjuk azt is, hogy például kicsit később az ostábla volt az egyik kedvence, tehát ugye azzal is szeretett játszani. Majd aztán a későbbiekben a sakk mellett a csillagászát, az, ami nagyon érdekli, és hát ugye, ha nem lehet hozzáférni az eszközökhöz, akkor segíts magadon, Isten is megsegít. Alapon hát ellopott egy távcsövet. Matematikából ugyanígy járt a körzővel, mert hogy ugye matematikát nem tanítottak neki az iskolában. Nem abba az irányba próbálták őt felkészíteni, tehát hogy nem reáltantárgyak, hanem inkább a filozófia, inkább egyéb irányba vitték a gondolatvilágát, már pedig őt ez annyira nem érdekelte, tehát hogy jobban érdekelte volna pont a tudomány. Hát nagyon röviden dióhéjban próbálnánk elmondani, az 4 hónaposan elveszti édesapját, onnantól kezdve édesanyja az, akire legtöbbet támaszkodik, és tőle is tanulja meg a legtöbb dolgot, legfontosabbá válik az életében. Mustoha apjától, igazából a diplomáciáról nagyon sokat tanul, de nem annyira élvezi ezt a learning by doing módszert, tehát, hogy beledobjuk a mély vízbe, és ha megfullad, megfullad, ha meg megtanulta, megtanulta, de akkornak ez a tanítási módszere. Amikor Munkács várát föl kell, hogy adják, mert ez az utolsó váruk, ami még a tököli féle felkelések után a kezükben marad, és Zrínyi Ilona ugye 3 éven keresztül védezte az ostromlott várat. Rákóczi Ferenc 9 éves kora óta kapitány, formálisan kapitány a várban, tehát hogy olyan feladatokat lát el, mint egy felnőtt férfi ember akkoriban. 12 évesen viszik Csehországba, ahol középiskolai egyetemi tanulmányait végzi, és ezt megszakítja, hazajön birtokügyeket rendezni, mert hogy a lány testvérét a kolostorból, ahová őt zárták az édesanyjával együtt, megszökteti a sógora, Aspremont gróf, aki a, ugye a későbbiekben a sógora lesz, és aki aztán segít az ő feleségválasztásában is, hogy ki is legyen az a hercegnő, akivel összeköti majd az életét Rákóczi Ferenc. Tehát, hogy itt azért egy ilyen picikét dióhéjban eljutunk odáig, hogy hogyan is kerül ő gyerekkorától, az erdélyi fejedelemnek nevelt gyermektől, ahhoz a gyerekhez, akitől mindent elvesznek, és aztán ebből megint a szabadságharcos hősé, akivé válik majd a későbbiekben, és azt a szerepet hogyan kezdi el betölteni tulajdonképpen nagyon-nagyon fiatalon.
Belépve a következő terembe, helységbe, megelevenednek a börtönévek.
Ez így van, mert hogy az első lépések a szabadságharcnál azért nem a győzelem felé vezetnek, hanem a nehézségek felé és kihívások felé, mégpedig börtönbe kerül Rákóczi Ferenc egy elfogott levél után, ahonnan a neje felesége segítségével és Liman kapitány segítségével sikerül megszöknie, mert hogy várakozása szerint, illetve dolgok alakulása szerint úgy érzi, hogy onnan élve valószínűleg nem kerülhet ki. És hát egy picit ráutal maga a terem arra, hogy mennyire komor is nehéz is lehetett ennek a pillanatnak a megélése tekintve, hogy ugyanabba szobába zárják, ahonnan 30 évvel korábban a nagypapát, aki végzésre vitték. Podolinba utazva elindulnak azon az úton Bercsényivel együtt, hogy hogyan is megszervezni a szabadságharcot, mert hogy nem a feladós fajták, akik utána láblógatva elmennek Hawaii-szigetekre nyaralni, ahogy manapság lehet nehézségek előtt sok esetben, hanem visszakanyarodnak, és amit eredetileg elterveztek, azt megpróbálják megvalósítani. Sokak támogatásával természetesen, mert rendszeresen is elég sokan megkeresik Rákóczit és Bercsényit is a bujdosás alatt Lengyelországban, hogy álljon a szabadságharc élére.
Podolinba mennek, Dél-Lengyelországba, és hát megszervezik a felkelést, a szabadságharcot. Erre utal a következő terembe belépve minden életnagyságú figurák, és a terem közepén felállított sátor.
Így van, ez a vezéri sátor a számunkra fontos, persze a személyiségek is, akik itt körbe rajta vannak, akik megmutatják, hogy ki mindenki áll Rákóczi mellé, kik azok, akik nem, és miért, hogy miért gondolkodnak így egyik vagy a másik figura, vagy másik csoportnak a megjelenítője, megszemélyisítője. A fejedelmi sátor pedig a Rákóczi második születésének a helye, mert hogy megszületik az a vezér, akit mindenki vár a születése előttől kezdve tulajdonképpen, mert hogy Erdély fejedelmévé választják, és hát vezérlő fejedelemmé aztán a terület és a Erdély és a részek felett, úgyhogy tulajdonképpen beteljesíti mindazt, amit a korábbi ősök megálmodtak vele kapcsolatban. Az egyik nagyon fontos ok nem csak az elnyomás volt, és az, hogy nehezebben éltek azok az emberek, akik nem annyira a császár hű szempontból tudták szemlélni az életet, illetve hát nehézséget okoztak azok a rendeletek, amiket a császár meghozott. Ezekhez kapcsolódik legelsőként tulajdonképpen a vallási különbségek. A Habsburg birodalomban a katolikus vallás volt előtérbe helyezve, a többieket üldözték. Így mindenki, aki nem katolikus vallású volt, azok alapvetően azt látták, hogy nekik szükségük van valakire, aki azt a segítőkezet megadja, hogy egy picikét erősebb legyen a vallási tolerancia. Rákóczi Ferencben ezt látták, érezték, és későbbiekben ez meg is valósult, vagy létre is jött. Emellett ugye a szegényebbek mellett azért a köznemesek is, és a alacsonyabb rangú nemesség is elsőként Rákóczi Ferenc mellé állt. Akiket itt úgy találunk az olvasás közben, hogy nem álltak mellé, azok általában a katolikus papság, illetve a főnemesek, akik kivárták, hogy na most akkor melyik oldalra is kellene állni. szabadságharchoz pénz, pénz és pénz kell, enélkül ez nem működik. Francia király támogatása mellett azért a helyi pénzverésnek is nagyon-nagyon fontos szerepe volt ahhoz, hogy ez 8 évig végül is egy olyan esemény legyen, ami meghatározza a Közép-Európának, és nem csak Közép-Európának a sorsát is. Tehát, hogy azért 8 éven keresztül fönntartani egy szabadságharcot finanszírozni, ez nem olcsó mulatság, hanem nagyon-nagyon kemény egy ember számára, és egy ember öltőben ezt így végigélni, hogy ezt egy ember támogatja. És a másik oldaláról a különböző események, ami a sátoron kívül történik, ez tulajdonképpen az Európában történő események, ami történik a spanyol örökösödési háborúban közben, ami nem véletlenül van azért párhuzamban a szabadságharccal, ugye azért ez nagyon komolyan összefügg, összekapcsolódik egymással. 14. Lajos nem véletlenül keresi meg Rákóczi Ferencet ötletével, hogy támogatná a szabadságharcot, és Rákóczi sem véletlenül keresi 14. Lajost. Tehát, hogy azért ebben megvan mindenkinek a saját számítása. Sátoron kívül ugye az emigráció éveit, illetve a szatmári békének a következményeit láthatjuk, vagyis hogy a szatmári békét követő időszaknak a következményeit, mi minden történik, milyen fejlesztések, fejlődések zajlanak, illetve hogy mi történik közben Rákócival és azzal a csapattal, aki őt kíséri Lengyelországban, majd tovább Franciaországba és Törökországba végül, és hát milyen is az életének a vége Rákóczi Ferencnek. Sok esetben az én egyik kedvenc pillanatom, annak ellenére, hogy iszonyú szomorú, az pont az a pillanat, amikor Rákóczi Ferenc meghal, de az emberek lelkében ő nem hal meg, nem tudják elengedni, és nem is akarják elengedni, hanem ők egy olyan személyé, egy olyan hősé, egy olyan megfoghatatlan valakivé varázsolják, aki a szabadságnak a szimbólumává válik. A hozzákötődő legendákkal, a hozzákötődő gondolatokkal, a ragaszkodással és azzal a szeretettel, amivel őt visszavárják, még akkor is, hogyha már meghalt, tudják, de akkor is vissza fog jönni Rákóczi Ferenc, és nem csak a magyar népkörében. Ha a ruszinokat nézzük, 1970-es években például a Rákóczi kultusz kapcsán Rákóczi Ferencnek karácsonykor asztalfőre terítenek, és az asztalfőn a család feje átadja helyet a fejedelemnek, és várják haza nagy fejedelmüket. Tehát, hogy alapvetően nagyon-nagyon hosszú ideig él különböző csoportok, népcsoportokban Rákóczinak a szeretete, ahogy a magyarok körében is a mai napig. Ha megnézzük, hogy hányan jöttek meglátogatni kastélyt a megnyitása óta, és ha összeadjuk a többi Rákóczi emlékhellyel együtt, akkor ez egy óriási szám, amit a Rákóczi név mai napig megmozgat az emberek, nem csak szívében, hanem fizikailag is az emberek gondolataiban és tetteiben.
És hogyha ezt kézzelfoghatóvá is tudjuk tenni, Rákóczi nevét számos területen őrzik, akár intézmények, utcák, terek, őrzi a gasztronómia. Milyen területeken maradt fenn Rákóczi neve?
Erről szól az utolsó termünk, és ebben lehet körbenézni. Igazából már, hogy az utcanévtábláktól kezdve, tulajdonképpen a gasztronómiai lehetőségeken keresztül a nagyvilágban hogyan őrzik Rákóczi nevét, ezt is megtaláljuk, de bankjegyeken, emlékfákon, festményeken, komoly zenei és könnyű zenei művekben, ugyanúgy, mint ahogy filmekben is, rengeteg helyen megtaláljuk, sőt, még a számítógépes vagy videójátékokban is ugyanúgy megtalálkozunk Rákóczival, a hőssel, tehát, hogy nagyon-nagyon sok helyen őrzik az ő emlékét, és a különböző korok mindenki megtalálta az ő Rákócziát, hogy hogyan lehet Rákóczinak emléket állítani, még akkor is, amikor a nemeseket annyira nem kedvelték, de ettől függetlenül Rákóczinak találtak egy utat, hogy miért is jó, és miért is kell Rákóczit tisztelni.
Ez az emlékkiállítás, ez a kastély gyönyörűen bemutatja, hogy említettük, a 17.-18. század eleji Európa, Magyarországnak kulturális, vallási sajátosságait, bemutatja Rákóczi Ferencnek az életútját, de maga a település, a lakók ma hogyan emlékeznek Rákóczi Ferencre?
A helyi közösség magyarországi tagokkal, kassáig, nyúló tagsággal rendszeresen évente megrendezett egy emléknapot Rákóczi Ferenc születése kapcsán. Nem volt könnyű és nem volt egyszerű ezt bizonyos időszakokban megtartani, megemlékezni, megtenni. A helyiek azért ezt mégis bevállalták és tették, annak ellenére, hogy azért nem egyszer találkoztak ellenszéllel, viszont mindig találkoztak támogató jelleggel is, és a mai napig megünneplésre kerül az egyik legnagyobb rendezvény itt a Borsi kastélyban, Rákóczi Ferenc születésnapja, ami március 27-éhez legközelebb eső vasárnap szokott általánosságban lenni, és akkor emlékvonat is indul most már Budapestről, tehát hogy azért sok-sok mindenki összegyűlik a fejedelem születésnapja kapcsán. És emellett Rákóczi Fesztivál, ami szintén Rákóczinak állít emléket, és szeptemberben tartjuk.
A kastély maga egész évben nyitva áll a látogatók előtt.
Nagyon kevés napot hagyunk ki egyébként, és minden nap nyitva vagyunk reggel 10 órától, szezonban este 6-ig, szezonon kívül 4 óráig, és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, akár individuálisan, és önmaga egyedül szeretné végigjárni magát a kiállítást, akár csoportosan, ahol szívesen vezetünk is, és elmondjuk azokat a történeteket, amit talán az írásban nem találnak meg.
Kedves hallgatóink, Nagy Zsuzsannával, a Borsi Rákóczi Kastély igazgatójával, múzeumvezetőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak addig is rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4 óra.